Zöld válasz. A Gordius szerkesztőség környezetvédelmi magazinja.
Jó napot kíván a felelős szerkesztő, Sarkadi Péter. Az Alföld pesti síkságnak nevezett részét nyugatról a Duna határolja, északkeletről a Gödöllői dombvidék. A Gödöllői dombvidék hegyei Veresegyháztól délre a Mogyoródi Gyertyános, a Fótisomjó és a Csomádi Magashegy, keletre és északra a Margita, az Öreghegy zárja a szemhatárt. A pesti síkság a Somjó és a Csomádi hátulsó hegy között benyúlva pár négyzetkilométeres öbölben folytatódik a felsorolt hegyek karéjában. A 24 km hosszú, 132 négyzetkilométer vízgyűjtő területű Sződrákosi patak ennek a kisebb medencének a vizeit gyűjti össze a Gödöllői dombvidék nyugati lejtőin a Csomádi ér, a Mogyoródi ér, a folyások, a Mézes patak, a Reveti patakból, majd Veresegyház után egy tektonikus törésen folyva Őrbottyánon, Vácrátóton, Sződön és Sződligeten keresztül viszi a Dunába. A Veresegyház területén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy a Sződrákosi patak vízrendszere már az őskortól megélhetést biztosított az ide települő népeknek. Az Árpád korban Veresegyház határában a Folyáspatak és a Sződrákosi patak összefolyásánál alakult ki Ivacs falu, jobbágysága földművelésre és állattartásra alapozott gazdálkodását kiegészítette a halászat is. A Veresegyház településen található tavak környékén nemrég egy tanöstvényt létesített pár helybeli elszánt lokálpatrióta, akik létrehozták a Tavirózsa Környezet és Természetvédő Egyesületet. Mai fél óránkban e tanöstvényt járjuk végig. Kalauzunk Krenedics Sándor, az Egyesület elnöke, és Tatár Sándor, az Egyesület alelnöke, biológus.
Veresegyházon már lassan 10 éve létezik ez a Környezet és Természetvédő Egyesület, Tavirózsa Egyesület. Több akciónk volt, vetélkedőket szerveztünk. Körülbelül 2 éve merült fel az ötlet, hogy a veresegyházi tavakat bemutató tanösvényt kéne létrehozni. Ennek az egyesületnek az egyik kiemelt alap célja a vízrendszer védelme, a másik pedig a lakosság környezetvédelmi tudatának a formálása, különös tekintettel az ifjúságra, felnövekvő nemzedékre. Ez a tanösvény mind a két célt szolgálja nyilván, mert egyrészt bemutatja, hogy ennek a vízrendszernek a legértékesebb részét, a tavaknak az élővilágát, és ezen végigmenve a lakosok és az odalátogatók, gyerekek környezetvédelmi tudatát is kialakíthatja. Mindenhol fölhívjuk a figyelmet, hogy hol mit érdemes megnézni, ez van egy kirándulásvezető füzet, tehát végül is ereve kitűzött két alapvető kiemelt célt ez szolgálja.
Végül is az idén májusban több évi sok-sok társadalmi munkával sikerült ezt a tanösvényt átadni. Itt milyen természeti értékek vannak? Tatár Sándor, az Egyesület alelnöke, biológus.
3 tónak az élővilágát, illetve a tópart élővilágát mutatja be a tanösvény. Az első tó a Malomtó, amelyet a középkorban hoztak létre a patak felduzzasztásával. Itt kiemelném az úszólápokat, amelyek nem mások, mint vízen úszó nátszigetek gyakorlatilag. Ezeken a gyilkos csomorika nevű védett és mérgező növény található, illetve a vízen fehér tündérrózsát is találhatunk. Mind a 3 tavon előfordul a vidra, mint fokozottan védett emlős. A középső tónak a egyik védett halfaja az a vágócsík, illetve a legfelső pamuttó, amelyik már Szada irányában helyezkedik el, ott talajlak orhideák élnek a tópartján. 4 különböző orhideafaj is előfordul. Ezek közül kiemelem a húszszínűjas kosbort és a mocsári kosbort. Ami még érdekesség, hogy a vízrendszeren 3 évvel ezelőtt megjelent egy édesvízi medúza, amelyet Észak-Amerikából hurcoltak be még korábban az országba. A mocsári teknős az szintén előfordul a tavakon, mint védett hüllőfaj, és hát gyakorlatilag az énekes madarak közül a nádirigó, ami nagyon gyakori, de előfordul a törpegém is.
Itt, hogyha az ember körbenéz, a nádas nagyon sok helyen szétszabdalva stégekkel horgászok mindenfele, mennyire természetközeli még ez a táj?
Nagyon fontos azt kiemelnem, hogy a tanösvénynek a értékét az növeli, hogy nem kizárólag a természeti értékekkel foglalkozik, hanem az emberi hatásokkal is, és hát többek között a horgászat, illetve a 20. században történt vízrendezések komoly nyomot hagytak a tavak élővilágán. Itt ami a legfontosabb, megemlítenem, hogy a Malomtóból például 20 év alatt 9 védett növényfaj pusztult ki, ami önmagáért beszél. A horgászok egyrészt a túlzott mértékű etetéssel okozhatnak kárt, illetve, hogy kérdésben is szerepel, szerepelt a parti növényzet írtása, az a szárazföld felül érkező különböző eredetű szennyezéseket is beengedi, mivel megszűnik az a védő pufferzóna, ami a nádast jelenti, a parti növényzetet.
Az egyik állomáson a nádasban táblák jelzik azokat a növényeket, amelyek kipusztultak az elmúlt évtizedekben, melyek ezek?
Igen, hát ezek közül a 20 színújas kosbor nevű orchidea, amit már korábban említettem, az még a Pamut tavon előfordul, de a Malomtóról már kipusztult. Ez egy orchideafaj. A kámos az egy dél-kelet-ázsiai eredetű gyógynövény, amelyet korábban már több mint 100 éve hoztak be az országba, és meghonosodott, de védetté nyilvánították. Sajnos ez is eltűnt. A lápirence nevű rovarevő növény, ami korábban is elég ritkaság volt, és elsősorban a Kárpát-medencében voltak találtunk nagyobb állománya, az is eltűnt sajnos a tóból, illetve a lápisás nevű növény az, amelyik korábban előfordult a tó flórájában. A fehér zászpa nevű mérgező növény az a tóparton élt korábban, és hát a tópart feltöltésével szűnt meg gyakorlatilag az élőhelye. A vidrafű, mint gyógynövény még a 30-as években gyűjtésre érdemes mennyiség fordult elő a Malomtavon, és hát sajnos ennek a szinte teljes állományát kikotorták, és a maradék egyedek is elpusztultak.
Mekkora ez a tanösvény?
Körülbelül 4 kilométer hosszú, 11 állomás alakítottunk ki. Körülbelül 2-2,5 alatt lehet végigjárni, hogyha közben az ember a füzetet is tanulmányozza, és megfigyeli az ott jelzett értékeket.
A túlstrand bejáratánál van egy tábla, egy eligazító tábla, itt minden információ megvan, tehát innen indulunk el.
Igen, ott a közelben meg lehet vásárolni ezt a füzetet is, és elindulunk a Malomtó partján. Az első állomáson a úszólápokat lehet rögtön megfigyelni. Itt meg lehet figyelni az úszóláp szerkezetét, egy ilyen demonstráló karon, és meg lehet tapasztalni, hogy a partról a vízre növő úszóláp, hogy inog az ember lába alatt. Ugyanis ezek az úszólápok, ezek ilyen víz felszínre húzódó növényszőnyegek, amelyek hosszú idő során alakulnak ki. Először úszógyep, utána ez az úszóláp, akkor megindul a tőzeképződés, és ezek lebegnek a vízen, mert elsősorban a növények, elsősorban a nádnak a gyökerei, rizomái, ezek üregesek, ebben lévő gázok lebegtetik, másrészt pedig a úszólában keletkező egyéb gázok is segítik az úszását. Tehát ezt lehet megfigyelni az első állomáson. A második állomás az egy, az ad neve, hogy változó táj, de ez már utal arra, ami a filozófiája volt végül is ennek a tanösvénynek a kialakításának is. Tehát, hogy nem csak az értékeket akarjuk bemutatni, hanem az értékek pusztulására is felhívni a figyelmet. És egy mélyebb ökológiai összefüggéseket bemutató tanösvényt igyekeztünk kialakítani. Ebben talán eltérünk az eddigiektől. Hát itt a változó táj állomáson a füzetben meg lehet nézni a korábbi 15 évvel ezelőtti képét a tájnak, és szembesíteni mostanival a beépített túloldallal és a kialakított mesterséges tóval, ahol egy ilyen jó kis vizes élőhely volt, keszegező tó.
Végül is, hogyha belegondolunk, Magyarországon a legtöbb tanösvény az viszonylag jó természeti területeken vezet, és bemutatja az élővilágát. Hát én nem is nagyon tudom, hogy van-e másik olyan tanösvény, ami hát egy teljesen körbe lakott területet mutat be.
Én úgy tudom, hogy most már van, Budapest külső kerületeiben is létesültek tanösvények. Most egy eléggé divatossá vált műfaj a tanösvényépítés, nagyon hasznos is, mert tényleg bemutatja az értékeket, amik mellett elmennénk különben. De valóban ez egy elég extrém eset. Elsősorban abban egyedi, hogy a károkozást is megmutatja, az értékek pusztulását is.
Mielőtt tovább mennénk a harmadik állomásra, egy picit nézzük már meg azt, hogy hogyan sikerült ezt a tanösvényt létrehozni. Krenedics Sándor.
Elsősorban anyagiakon múlik a dolog, meg kitartáson. Az anyagi forrásokat próbáltuk a pályázatok útján megszerezni. Hát ebben sajnos nem jártunk sikerrel sem az országos pályázatokon, ahol hát ugye nemzeti parkokkal egy kategóriába indultunk, vagy a fővárosi állatkerttel, mint egy helyi kis természetvédő egyesület. Sajnos az önkormányzattól sem kaptunk támogatást, ezért a saját kezünkbe vettük a sorsunkat. Egyrészt a összegyűjtött személyi jövedelmadók 1%-ából tudtuk fedezni, mert kiemelkedően közhasznú rá vagyunk nyilvánítva. Másrészt pedig egy bálnak a bevételéből egy tavirózsa bált szerveztünk, ami nagyon jól sikerült, 2004. júniusában egy nyárnyitó bált a tó közelében, és végül is ezeknek a bevételéből meg is volt a hozzá szükséges anyagi forrás, és természetesen vállalkozók segítettek, anyagot is biztosítottak, és sok munkával, amit elsősorban az egyesület tagjai végeztek, és ezután végül is egy év alatt létre tudtuk hozni a tanösvényt.
Itt az állomásokat karók jelzik, több helyen működő táblán lehet olvasni egy-egy fajnak a nevét, illetve a tanösvény végig ki van jelölve festésekkel. Gyakorlatilag ennyi volt a fizikai része a munkának, meg hát nyilván volt mellette egy szellemi rész is, hiszen már esett róla szó, hogy van egy ösvényvezető füzetecske is.
De kiegészíteném, mert több lágyszárnövényt is ilyen táblákkal megjelöltünk, valamint egy elég nagy pallóutat vezettünk a nádas belsejébe, ami igen csak komoly munka volt, valamint a kihat növényeket ábrázoló tábláknak az elhelyezése, az indító tábla elhelyezése, postaláda elkészítése, értékes halfajokat jelző táblák, stb. Tehát ez mondjuk ez ilyen kétkezi munka, és hát a nagy munka természetesen meg anyagi része is, ez volt a domináns, a kirándulás vezető füzetnek az elkészítése, amit szintén teljesen önerőből készítettünk, egész a nyomdai előkészítésig ezt mind a tagok készítették. Elsősorban Tatásanyi írta a szöveget, és egyik tagtársunk elkészítette, nyomdakészre csináltat.
Kezünkben van ez a füzet, és akkor menjünk tovább a harmadik állomásra, Tatár Sándor.
Igen, hát a következő állomás az a Pamuttó partján található, amit már korábban említettem, itt talajlak orhidea fajok élnek, éppen ezért egy korlátot alakítottunk ki akácfából, hogy ugye ne tapossák agyon a kirándulók az orhideák élőhelyét, ugyanakkor láthassák azt, amikor virágoznak. Ezek az orhideák áprilistól júliusig, attól függ, hogy melyik fajról van szó, virágoznak, tehát elég nagy az esély rá, hogyha most is kimegy az ember, akkor talál közülük virágzó példányt. Illetve nagyon érdekes ezen az állomáson, hogy ezek az orhideák egy úgynevezett homoki lápréten vannak, ahol nagyon magas a talajvízszint, ugyanakkor néhány méterrel odébb már olyan magas száraz homok oldal van, ahol nyílt homokpusztagyep van, ami ilyen félsivatagi körülmények között lévő növényeknek és állatfajoknak ad otthont. A ezután következő állomás az a félút tulajdonképpen, ahol egy pihenőhelyet alakítottunk ki. Itt két pad és egy faasztal is található, és hát ez elég sok fizikai munkával járt. Itt ennek az állomásnak az a neve, hogy Csobogó patak. Elsősorban a patak élővilágát mutatja be, illetve a vidráról is itt teszünk említést.
Meg itt lehet találkozni a cifrarákkal is, ami egy tájidegen faj.
Igen, hát sajnos Magyarországon nagyon sok tájidegen növény és állatfaj jelent meg az utóbbi 100-200 évben, és ezek közé tartozik a cifrarák is, amely gyakorlatilag a Dunán keresztül úszott fel a Szőrdrákosi patak vízgyűjtőjébe, és így jutott el Veresegyházra is, és hát az őshonos folyami rákot kipusztította, vagy pontosabban kiszorította élőhelyéről, és így az utóbbi években már nem is találunk folyami rákot. Egyébként ezt a folyami rákot korábban még rendszeresen halászták is, vagy fogták, és a középkorban nagy tömegeket fogtak belőle.
Ötödik állomás, az a mesélő füzek nevű állomás. Itt arra utalunk, hogy itt is a emberi beavatkozásnak a nyomai láthatók, egy kőmederbe terelték a patakot, de viszont látszanak a régi élővilágnak a maradványai, a rekettyés füzek és az egyéb fűzfajok. A állomás érdekessége a tocsogókban található vasbaktérium, ami olyan, mint olajos lenne a víz, pedig ezek a vasbaktériumok okozzák ezt a látszatot. Itt feljük a figyelmet a molnár poroskákra, amelyek a víz felszínén úsznak. Innen tovább megyünk a Kapásra Várva nevű állomásra, ahol a őshonos és a betelepített fajokat mutatjuk be. Itt van egy tábla is az állomás közelébe, ahol a értékes halfajokat lehet tanulmányozni.
Az őshonosokból mennyi maradt meg?
Gyakorlatilag, mint ahogy Magyarország nagyon sok tavában, illetve patakjában, a halfauna az gyökeresen megváltozott, és hát mondjuk az őshonosak közül ugye általában a védett fajok, a veszélyeztetettek, és hát ezek közül az Ivacsi tóból például kipusztult a lápipóc, ami ma már fokozottan védett halfaj, egészen a 80-es évek végéig megtalálható volt, de hát sajnos a kotrás, illetve a törpeharcsának a betelepítése pecsételte meg gyakorlatilag a sorsát ennek a halnak. És amit még fontos kiemelni, hogy mind három tóba telepítettek amúrokat, amelyek gyakorlatilag az eredeti hínárvegetációt teljesen hílegelték, és ezáltal nagyon sok halfajnak megszűnt a szaporodó és búvóhelye. Ezen kívül még néhány értékes halfajt megemlítek, mondjuk a réti csík egy ilyen védett halfaj, ami ugyancsak korábban jelen volt a vízgyűjtőn, és most már csak az alsóbb részeken található, meg illetve a vágó csík az még az Ivacsi tóban él egy kisebb populációja.
A horgászok, bár már említettük, hogy a etetéssel, a túlzott etetéssel okoznak kár, de ezen kívül jelentenek problémát a vizekre?
Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen sajnos a horgász egyesületek nem tartják be azt a természetvédelmi törvény által előírt kötelezettséget, hogy természetközeli vizekbe kizárólag őshonos halfajokat lehet telepíteni. Ennek ellenére az utóbbi években is amúrt is például telepítettek, így nincs is esélye, hogy regenerálódjon a tónak, egyrészt a növényvilága, illetve a halfauna helyreálljon valamilyen szinten, és hát még busát is telepítettek a tavakba, amelyek már olyan hatalmasra megnőttek, hogy egy idő után gondot fog okozni a 20-30 kilós példányoknak a lehalászása.
Egy ilyen tanösvény az védelmi szempontból mit jelent? Mert ugye maga a Malom-tó, tehát az egyik tó a három közül, az 1985 óta védett.
A védettség, azt tapasztaljuk az egész vízgyűjtőn, hogy ha nincsen megfelelő felügyelet, például a természetvédelmi őrszolgálat nincsen jelen, akkor önmagában nem sokat ér. A Malom-tó ugyan tényleg 1985 óta védett, de annyi beavatkozás ért az utóbbi 20 évben, hogy a hétköznapi emberek nem is gondolják azt, hogy védett egyetlen a tó. Tehát nem látszik, még egy tábla sincsen kint sajnos, pedig hát úgy gondolom, egy tábla nem lenne túl nagy költség a Nemzeti Park számára.
Ez a Dunai-Ipai Nemzeti Park?
Igen, ez oda tartozik, és hát sajnos 20 év alatt nem sikerült egy táblát kitenni, hogy ez egy természetvédelmi terület.
Akkor még járjuk végig a tavat, aztán utána még beszéljünk a veszélyekről.
A következő a természetes víztisztító nevű állomás, ami azért kapta a nevét, mert itt egy keskeny sávban megmaradt a régi hínár vegetáció, tehát a vízi növényzet. Ez azért történt, mert ez csak egy csővel van összekötve a többi tórendszerrel, tehát így nem tudtak bejutni az amúrok, és megfigyelhető, a végig megyünk emellett a kis tavacska mellett, hogy ahogy bejön a már terhelt víz, és mire a túlsó végére érünk, ez a vízi növényzet ez megtisztítja, tehát szemben láthatóan is tisztább lesz. Itt meg lehet figyelni, mondjuk egy üveggel merítünk a vízből, ott a gazdag élővilágot, a apró rovarokat, és onnan 2 méterre a másik nagyobb tó részben, ahol ugye van amúr, és jobban összefügg az egész tórendszerre, onnan merítünk, ott teljesen holtvizet tudunk csak megfigyelni. Ezután jön talán a legnagyobb látványossága a tanösvénynek, ahol az említett Palló úton bementve a nádasba, megfigyelhetjük a kihalt növényeket, ez emlékhely a nádas mélyén címet kapta. Itt a egyéb látványosság, meg lehet figyelni a meglévő, megmaradt növényeket, és ott van velük szembeállítva kihalt védett növényeknek a emléke. Ennek a területnek az a jellemzője, hogy ez a nagy úszólápon helyezkedik el. Ez a nagy úszóláp, ez a teljes úszólábon megmaradt legnagyobb rész, ahol régen egy elég gazdag vegetáció volt, azonban a utóbbi időben ez teljesen elnádasodott, tehát ilyen egy síkúvá vált. Itt végeztünk kísérleteket, pont ahova ez a Palló bevezet, hogy 5 éven keresztül ilyen négyzeten visszavágtuk a nádat, és megfigyeltük a egyéb növényeknek a visszatelepülését, ezért figyelhetők még itt meg egymás mellett ezek a még meglévő lágyszárú növények.
Az utolsó előtti állomás a 10. állomás, ahol bemutatjuk az egyesületünk által elültetett keményfás ligeterdő fajait, nevezetesen a kocsányos tölgyet, a vénic szilt és az enyves égert, amelyeket már a 19. század végére kitermeltek a vízgyűjtőről. Ez egyébként sajnos egy országos tendencia volt, mivel a keményfáknak nagyon jó minőségű fájuk van, ezért igazán csak a fűzfák maradtak meg nagyon sok helyen a vízparton. És hát több száz ilyen facsemetét ültettünk el, és megismerheti a kiránduló ezeket a fákat test közelből, úgymond. Ezután következik az utolsó állomás, amely a Malom-tó hídján található, és így még vethet a kiránduló egy pillantást az úszólápokra, illetve ha ellenkező irányba tekint, akkor a Malom-tónak a strandját figyelheti meg. Itt írunk a tó történetéről, arról, hogy a középkorban hozták létre, annak idején haláztak, rákáztak is a tavon, és a nádját rendszeresen vágták, amiből nádtetőt, nádpadlót készítettek. És hát a strand 1928-ban nyitotta meg kapuit, és a mai napig gyakorlatilag üzemel, bár mondjuk a vízminősége sajnos a tónak olyan, hogy a fürdő vendégek száma az utóbbi 20 évben az elég jelentősen visszaesett.
Hát ez mondjuk az élővilág szempontjából nem rossz.
Hát az, hogy a vízminősége romlik, az rossz az élővilág szempontjából.
Hogy a strandolók száma csökken?
Nem, ez nem a strandolók itt a fő terhelő tényező, és ez már az alsó, tehát ugye ez egy patak feldúzasztásából keletkezett tórendszer, és ez a legalsó részén van ez a fürdőzés, tehát onnan már nem hat vissza értékes élővilágra ez a terhelés. De mondom, ez elhanyagolható a strandolók terhelése.
Akkor nézzük, hogy mi a gond. Hogyha az ember itt körbenéz, akkor gyakorlatilag jószerivel körbe van építve legalábbis a két tónak a partja, tehát nyilván ez egyfajta terhelés. Mi még a gond?
Igen, itt azért a kérdésre visszatérnék. Az, hogy körbe van építve, hogy ez egy fontos kulcs szó, ugyanis elsősorban a 80-as években az okozott problémát, hogy a emésztőgödrök elkezdték terhelni a talajvizet, és ezáltal a tórendszert is gyakorlatilag. Ezek után jött 1996-ra megépült a Veresegyházi szennyvíztisztító, ami sajnálatos módon nem tudta orvosolni a problémákat, ugyanis hát nem a engedélyezett terv alapján épült meg, pontosabban bizonyos részeket kihagytak, illetve egyszerűsítettek a szennyvíztisztítóba, és ez egyébként a tavak fölött helyezkedik el. Tehát gyakorlatilag a terhelés az nem szűnt meg, csak áthelyeződött, és ugyanúgy végigmegy sajnos az egész tórendszer. Ez az egyik dolog. Tehát az egyik a szennyezés oldal, a másik pedig a vízrendezések, amiről már korábban talán keveset meséltem, hogy a patakparti területeket sok helyen lecsapolták, ezáltal egy természetes szűrőzóna szűnt meg, illetve az Amur nevű hal, amiről már korábban szintén említést tettem, mivel kilegelte a hínárvegetációt, ezáltal az öntisztuló képessége nagyban romlott a tavaknak.
Szennyvíz problémára térjünk vissza egy pillanatra, mert hát ez, ha régóta tudott, hogy itt technológiai gondok vannak, akkor miért nem történt valami megoldás?
Gyakorlatilag az önkormányzat és a környezetvédelmi felügyelőség, a Közép-Dunavölgyi az évek óta levelezget ez ügyben egymással, és hát sajnos az az igazság, hogy az országban nem ez az egyedüli eset. Tehát sok esetben előfordul, hogy nem működik megfelelően szennyvíztisztító, de jogszabály szerint bezáratni nem lehet egy szennyvíztisztítót, tehát gyakorlatilag most vízjogi engedély nélkül üzemel a szennyvíztisztító, ez azt jelenti, és hát gondolom, hogy két oka van, elsősorban a pénzkérdés lehet az egyik oka, hogy miért nem történt semmi, illetve hozzáteszem azt is, hogy azért az önkormányzat sem tett meg mindent annak érdekében, hogy akár pályázati úton a rekonstrukciója pénzt szerezzen, de egyébként most annyi pozitív hír van, hogy a rekonstrukció napirenden van, és talán két év múlva már a határértékeknek megfelelő vizet fog kibocsátani a szennyvíztisztító.
Ebből, hogy mondjuk itt a szennyvíztisztítással gond van, meg egyéb környezeti gondok vannak, ebből mennyit lát a látogató, a kiránduló? Nem tudom, hogy egyáltalán mennyien voltak az elmúlt egy-két hónapban.
Vezetett csoport, 5-6 körül volt, olyan 250 ember körül, hogy ezen kívül hányan mentek körbe, azt természetesen nem tudjuk.
De ők környékbeliek, vagy messzebbről is jönnek?
Messzebbről is, jöttek Pestről, óvodás csoport is, általános iskolás csoport, akiket vezettünk, hát a környező falvakból is jött egy óvónőknek egy csoportja, akik szakirányú képzésben részesülnek, ilyen környezeti nevelési fakultásra járnak, és bejelentkeztek most Paksról, hogy majd összejönnének egy turista egyesület, tehát látogatják már a tanösvényt, hál' Istennek. Hogy mit látnak? Hát maguktól sok mindent nem látnak. Azt láthatják most nyár közepe felé, hogy zöld a víz, algásodik, amit nyilván összefügg a terhelésekkel. Hát aki nem tudja összehasonlítani, hogy régen mi volt itt, annak nem annyira szembetűnő a változás vagy a rombolás. Hát ezért is hívjuk fel a figyelmet a régi dolgokra, az értékek pusztulására, ezért van a változó tájállomás, és így tovább. Azért önmagán mindig sok az érték, tehát azért még mindig az dominál.
Tehát végül is még időben készült el ez a tanösvény.
Igen, úgy érzem, hogy mindenféleképpen még időben, és hát nagyon reméljük, hogy az ide látogatókat tényleg megragadja az, amit megtapasztalnak, mind a pozitív, mind a negatív dolgokat, és hát azért azt kiemelném, hogy például Budapestről, csak Budapestről 80 óvodáskorú jött le, akiket 4 csoportban vezetünk körbe a tó körül, és amikor körbevezetjük őket, akkor plusz érdekességeket is mutatunk, például jó magam a cifrarák nevezetű rákfajt fogtam meg, és hát minden gyerek megcsodálta, meg akarta érinteni, tehát azt hiszem, hogy nagyon nagy sikere van a túravezetésnek is. Most idén erre pályáztunk is, hogy erre valami támogatást nyerjünk a Nemzeti Civil Alapprogramtól.
A felnőttek vagy a gyerekek érdeklődőbbek inkább egy-egy ilyen szakvezetés során?
Úgy gondolom, hogy mind a két korosztály mindenféleképpen nagy érdeklődése fordul. Ugye persze sokat számít az, hogyha az ember tényleg be tudja mutatni, hogy virágzik az adott növény, illetve hogyha ismeri elég jól a területet, és azt hiszem az egyesület tagjai közül elég sokan már nagyon jól ismerik a területet, akkor az mindenféleképpen érdeklődésre tart számot. És hát itt kiemelném például, hogy a Palló útnak a végén, az Emlékhely nevű állomásnál, ott bemutatjuk azt is, hogy ezekben az úszólápokban a víz alatt olyan baktériumok élnek, amelyek oxigénmentes környezetet igényelnek, és hát különböző gázokat termelnek, ide tartozik a kénhidrogén, ami záptojás szagot okoz, és ami egyébként általában mocsárszagnak szoktak nevezni. Ezeket a gázokat felszabadítjuk ilyen leszúrt bottal az úszólábból, és aztán meg is tudjuk azt mutatni, hogy ez a gáz be is tud gyulladni. És egyébként innen ered a lídércfény elnevezés, ami a lápokhoz kötődik, a lápokban keletkező gázok öngyulladásához kötődik. És hát ezeket a kicsi buborékokat, olyan nagy lídércfény nem tudunk bemutatni, illetve hát nappal vezetjük természetesen a túrát, de mindenféleképpen egy plusz látvány, és hát nem beszélve arról, hogy érzik ezt a záptojás szagú gázt, ez azt hiszem, hogy mindenkiben mély nyomokat hagy.
Hogyha tehát valaki csoportként bejelentkezik önökhöz időben, telefonon, akkor vállalnak szakvezetést?
Igen, igen. Van hivatalos vezetési idő is, amit a tanösvényfüzetben is megírtunk, minden hónap első és harmadik szombatján, ahol be lehet jelentkezni. De hogyha külön igényre, természetesen megpróbálunk túravezetőt biztosítani.
Kik a tagjai ennek az egyesületnek?
Hát igen, vegyes a társaság, elsősorban helyiek, de vannak, akik nem is veresi lakosok. Vannak köztünk szakemberek, a Tatár Sanyi barátom biológus, van kertészmérnök, vannak állatorvosok, pedagógusok, óvónők, tanárok, sokféle, de hát teljesen távoli szakmákból érkezők is, akik fontosnak tartják ezt a feladatot, hogy védjük a környezetet és a természetet.
A lokálpattyűrt, a helyieket még értem, de a nem veresegyháziak, ez kicsit olyan fura számomra, hogy ők is részt vesznek ebbe a munkába.
Hát valahogy kötődnek veresegyházhoz, nyaralók, vagy régen gyerekkorukban ott laktak.
Nagyon fontos ezt itt kihangsúlyozni, hogy veresegyháznak a népesség száma az utóbbi körülbelül 8-10 évben az közel megduplázódott, és ennek is köszönhető az, hogy sokszor akik kijönnek veresegyházra, illetve nemrég óta telepedtek le, azok jobban vigyáznak a környezetre, ugyanis van mihez viszonyítaniuk is, tehát ugye Budapestről, hogyha valaki kiköltözik a zöld környezetbe, akkor látja a minőségi különbséget, ugyanakkor a helyiek talán, mint nem kívülállók, nem veszik annyira észre a változásokat, illetve máshogy értékelik esetleg a természeti környezetet. Illetve az is nagyon fontos, hogy rengeteg üdülőtelek is van veresegyházon, és vannak, akik rendszeresen hétvégente, illetve a nyarat is itt töltik, így is kijárnak, tehát őket is oda soroljuk, mint akik általában jobban odafigyelnek a természeti környezetre, és jobban védik, és hát talán ez a tanösvény mindenféleképpen még plusz információt ad, és miáltal megismerik a plusz értékeket, amik mellett eddig elmentek, ezáltal még jobban fognak rá vigyázni.
A tanösvényen járók mennyire fegyelmezettek, mennyi szemetet hagynak, vagy mennyi kárt okoznak?
Kik túravezetésre jönnek végig, azok nyilván nem szemetelnek, de többi szemetet kirakta lesz, meg nem tudjuk.
Sok van egyébként?
Nem, nincs sok. Hát a tavak körül van, de nem a nyilvánomat kirándulók hagyják ott elsősorban, akik fogékonyak erre. Tehát nem csak a kirándulók járnak ezen az úton. Mint említettük, körbeépített lakos területen helyezkedik el ez a tanösvény, tehát ez így nem deríthető ki, de valószínű, hogy azok, akik túrára jönnek, azok kevésbé szemetelnek, mint a többi arra járó. Hát sajnos rongálások történtek, nyilván azokat sem a turisták követték el. Megpróbáltuk ezeket a terepi elemeket eléggé, hogy úgy mondjam, vandál biztosra készíteni, műkőbe sűjesztett akászfadeszkákban vannak a fák nevei például belevésve, és ezekből is már kettőt bedobáltak a tóba, pedig ezek a jó 30 kilós kőtömbök. Az állomásoknak a számát is egy ilyen ferdin elvágott akászfaoszlopra festettük föl, amit beástunk, és lebetonoztunk, mégis ott már amit sikerült kitörni. Ez sajnos ez vele jár a mai korral, ez a vandalizmus, de ennek az a módja, hogy újra kell készíteni, visszarakni a helyére, és előbb-utóbb ezek alább hagynak.
Ez a kis túravezető füzet egyben egy rejtvényt is rejt, és van itt egy postaláda a tanösvény végén.
Igen, ezt a postaládát a úgynevezett indítótábla alatt helyeztük el, ahol a tanösvénynek egyébként a térképe is megtalálható, és ide várjuk a rejtvényt bedobónak a remélhetőleg helyes válaszait.
Magyarán a füzet legutolsó lapját kell kitépni, hogyha kitöltött az ember.
Igen, pontosan, és egyébként évente kétszer nyereményeket sorsolunk ki a helyes megfejtők között, tehát már csak ezért is érdemes talán kitölteni.
A tanösvény egy urok végül is, tehát aki indulási állomásnál végződik, de ez az utolsó 11. állomástól az csak néhány olyan 70 méterre van, tehát ez nem egy külön túra. Az, hogy egy önmagába záródik, le is rövidíthető, tehát nem muszáj mind a három tavat körbejárni, lehet egyet-kettőt, tehát lehet variálni, és akinek annyi ideje van, vagy energiája, vagy kisebb gyerekekkel jön.
Viszont annyi előnye is van, hogy ugyanott kezdődik, ahol végződik, hogy autóval is megközelíthető, mert gondolom nagyon sokan gépkocsival jönnek, és itt lehet parkolni is.
Igen, igen, természetesen.
A tanösvényt úgy lehet talán legkönnyebben megtalálni, hogy Veresegyházon azt azért mindenki tudja, hogy a hidegvízű strandnak az épülete hol található, és a hidegvízű strand épületének a oldalában van az első állomás, illetve az indítótábla. Illetve a termálfürdő is nagyon közel van, hogyha valaki esetleg úgy igazítanak el, akkor a termálfürdőtől kb. 100 méterre található az első állomás.
Kirándulás vezető füzetet meg lehet vásárolni mindjárt a hidegvízű strand pénztáránál, rögtön a indítás jelző tábla mellett, ilyenkor nyáron, különben pedig onnan kb. 20 méter lévő kávézóban lehet ilyen füzetet beszerezni a legközelebb.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában a Veresegyházi Tavi Rózsa Környezet és Természetvédő Egyesület elnöke Krenedics Sándor és alelnöke Tatár Sándor biológus mutatta be a tó környékén vezető május végén átadott tanösvény. A tanösvényről további részleteket is megtudhatnak az interneten, a www.gordius.hu weblapon. A zöld válasz legközelebb 2 hét múlva jelentkezik. Köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő, Sarkadi Péter.
Zöld válasz. A Gordius szerkesztőség környezetvédelmi magazinja.